Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy előttünk jársz, és ezért mi is szívből énekelhetjük az ének bizonyság tételével, hogy ha ez így van, és mi tudjuk, hiszük és valljuk, hogy így van, akkor nem kell rettegnünk semmitől. Mert megvalljuk, hogy nem áll tőlünk távol a félelem, az aggodalmaskodás, és olykor bizony a rettegés sem. Különböző élethelyzeteinkben, feladatainkban akár, a kilátástalanságok, vagy legalábbis a kérdések sokasága között olykor elfog bennünket is az az aggodalom és félelem, amelyből tőled várjuk és reméljük a kiútnak a megmutatását, és azt, hogy megfogod a kezünket és kivezetsz bennünket. Erre kérünk a mai reggelen is, hiszen mind a távol lévők, mind a magunk nevében is könyörgünk azért, hogy légy közel velünk, vezess bennünket, fogd meg a kezünket, és úgy irányítsd életünket, hogy az a te tetszésedre és dicsőségedet történhessen, mind egészében, mind pedig részleteiben is. Köszönjük ezt a mai reggelt, életünknek azt a részletét, amikor egybegyülhetünk, énekelhetünk, imádkozhatunk és hallgathatjuk igédet. Könyörgünk a betegség miatt, az elfoglaltság miatt távol lévő munkatársainkért, és arra kérünk, hogy szentelked közösségében, ebben a fél órában is, ha legyünk egyek, mi mindannyian. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napi újszövetségi igeszakaszból olvasom, a Galácia beli gyülekezethez írt levélnek a végéről, a 6. résznek a 11. versére, a 18. versig terjedő igeszakaszból. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmedélkedjetek csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmedélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a testetekkel dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. Kedves testvéreim, biztosan nem csak én voltam úgy ezzel gyermekkoromban, hanem mások is, hogy több lelki pásztornak a hatása alatt állhattunk, akiket hallgathattunk, akik vagy eljöttek hozzánk, vagy akikhez mi mentünk el mondjuk gyermek vagy ifjúsági táborok során. És amikor a lelkipásztorokat figyeltem, és láttam azt, hogy milyen szépen meg tudnak jelenni, milyen szépen tudnak beszélni, milyen szépen tudnak énekeket tanítani nekünk a táborokban mondjuk, akkor mindig örültem, hogyha e mögött, a hivatalos megjelenésük mögött valami személyes vonásukat is megismerhettem, és azt is bevallom így több évtized távlatából, hogy ezek a személyes vonások jobban megmaradtak bennem, mint a mai napig, mindárt mondok is példákat, mint azok a tanítások, vagy azok az énektanítások akár, amik akkor elhangzottak, de persze a kettő mégsem válik el egymástól, hiszen a személyes jellemvonás tulajdonság megismerése az annál inkább beépítette, remélem így van, az én lelki fejlődésembe, hitbeli fejlődésembe mindazt, amit úgy hivatalos formában is elmondtak. És nagyon élénken emlékszem arra, hogy a berefürdői gyermektáborokban sok ilyen élményre tettem szert a jelenlévő lelki pásztoroknak a személyes tulajdonságairól, vonásairól. Csak kettőt szeretnék említeni. Az egyik, Berefürdőn mindenki tudja, hogy van fürdő is, és a délutáni program az volt a gyerek serege, hogy átmentünk és áztattuk magunkat ott a kellemes medencékben. És ilyenkor is oda csapódtam egy-egy lelkipásztorhoz, és a Nova Irányi lelkipásztor mondta el, hogy hát őt a világháborúban srapnel szilánkok érték, és most is, ahogy ott ázunk a vízben, érzi, hogy kiázott egy ilyen akna szilánka testéből. És olyan jóles érzés volt tudni, hogy ott lebeg valahol az a sapnál szilánk velünk együtt a vízben. Mind a mai napig gondolkodom, hogy aztán hogy lett az, mi lett belőle, vagy mi lett belőle, de nem felejtem el ezt a lelkipásztort, és remélem azt sem, amit annak idején ő nekünk át akart adni, és biztos vagyok abban, hogy ez a személyes élmény is úgy beleépült az én lelki fejlődésem, az én egyéniségemben. Egy másik példa az volt, amikor az egyik ottani lelki pásztornak a trabantja nem indult be, és hát nagy boldogan összefogtunk mi a gyerekek, és úgy toltuk át udvarra, hogy majdnem kilőttük a kapun is, aztán mire beindult. Ez is olyan élmény, ami hozzá tartozik, az ő mind a mai napig élő lelki pásztorról van szó, az őről a bennem meglévő képhez, ez az emberi rész, ez a műszak, ez a technikai rész, és az, hogy mi ott minden gondolkodás nélkül kisgyerekek összeálltunk és segítettünk ő rajta. Ezek a személyes élmények késztettek aztán engem is arra, amikor Lovasbényébe kerültem, és ott sok hittanosunk volt, sokféle érintkezési felületem volt velük, és kerestem annak a lehetőségét, hogy ők se csak úgy lássanak engem, ahogyan most fel vagyok öltözve, vagy úgy, ahogyan belépek a iskola kapuján, a osztályterem ajtán, és a hittanórát tartom nekik, ne csak úgy tudjanak róla, mint aki este telefonál nekik 8-kor, hogy édesapjuk a fürdőkádban van éppen, hogy hát hol volt a srác napközben hittanórán, mert ellógott, akkor még meg lehetett ilyeneket tenni, hanem úgy is lássanak engem, ahogyan, így mondtam ezt egyszer a Szentgyörgyi lelkésznek, ahogy fésületlen állapotban. Ezért elmentünk ott alvós táborokba is, ahol egy szobán aludtunk, egy fürdőszobát használtunk, együtt reggeliztünk, és tényleg láttak reggel még fésülködés előtt is engem. Azért mondom mindezeket, mert ez az ige szakasz, amit az imént hallottunk, ez ilyen nagyon fontos tanúságtételt tartalmaz az apostoltól. Elmondja, hogy mit jelent neki az, hogy Krisztus keresztre feszítetett. Hogy ez neki azt jelenti, hogy az ő számára a világ is keresztre feszítetett, nem a világ tetszését keresi, és fordítva is ő is keresztre feszítetett a világ számára, az apostol maga, nem azt akarja, hogy a világ tetszését megnyerje, hanem egyik oldalról is, másik oldalról is mindig az Úr Jézus Krisztusra tekint. És mielőtt ezt a bizonyságtételt elmondja, akkor vagy ott szúrja be ezt a mondatot, amit valójában alapigeként akár ki is emelhetnénk a mai reggelen. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Pál apostol is engedni láttat egy ilyen saknál szilánkot, egy ilyen trabant betolást, engedni láttat a saját tulajdonságaiból valamit, sőt nem is csak engedni láttat, hanem felhívja rá a figyelmet, hogy nézzétek meg, milyen nagy ákon-bákon betűkkel írtam nektek ezt az egész levelet, és írom azt is, ami most utána jön, az utolsó mondatok a levél végén, ez a bizonyságtétel, amit az imént hallottunk. És én azt gondolom, hogy nekünk érdemes elgondolkodnunk ezen is, hogy mennyire engedjük magunkat, a személyes tulajdonságainkat másoknak láthatóvá válni, és kifejezetten pedig erre a kifejezésre szeretném irányítani a figyelmet, hogy mekkora betűkkel írok nektek. És hogyha most kiki elkalandozik a saját gondolataiban az írásával, saját írásával, mások írásával kapcsolatban, azt egyáltalán nem bánom, csak közben én is mondok néhány ilyen élményt, és akkor az lehet, hogy segít megértetni, hogy én hogyan közelítem meg Pál apostolnak ezt a mondatát. Ugye mindannyian tudjuk, hogy az ember már az írás megjelenése előtt szeretett volna átadni önmagából, önmagától valamit a környezetének, a többi embernek, és egyáltalán a körülvevő világnak, és ezért láthatjuk mind a mai napon, saját szememben még nem láttam, csak fényképen, azokat a tenyérlenyomatokat, amiket még már az írásbeliség megjelenése előtt a barlangok falán hagytak az emberek. A híres Laszkói barlangban is vannak ilyenek, de Patagóniában van olyan barlang, amit egyenesen a kezek barlangjának neveznek, mert rengeteg tenyérlenyomatot hagytak hátra az ott élők, sok ezer vagy sok tízezer évvel ezelőtt, és nem lehet tudni persze, hogy mit akartak üzenni, az biztosan, hogy itt jártam, és a kutatók azt is hozzáteszik, azt is lehet tudni, hogy jobbkezesek voltak az akkori emberek is, mert a legtöbb lenyomat az bal tenyeret, bal kezet jelent, és jobb kézzel pacsmagolták ki, ugye festékel, hogy a lenyomata ott maradjon. Amikor pedig megjelent az írásbeliség, attól kezdve pontosabbá, céltudatosabbá és személyesebbé válhatott a kommunikáció. És ezért aztán eljutottunk oda, hogy a saját kézírásunk az árulkodik rólunk, vagy mondjuk úgy inkább mesél rólunk, hogy milyenek vagyunk. És mindenki visszagondolt a saját kézírására is. Amikor kicsik voltunk, akkor mi is nagybetűkkel írtunk, mint ahogy a hittanosok nem egyszer nekem már az óvodában, amit viszek színezőt, az kiszínezik szépen, aztán megfordítják és ráírják ilyen féloldalnyi nagyságú betűkkel, hogy mit tudom én, Molly például az egyikük, és akkor sokszor ide is adják nekem, hogy büszkék arra, hogy még csak óvodások, de már le tudják írni a nevüket ilyen parasznyi betűkkel, mint ahogy mi is annak idején. És lehet látni, hogyan iskolába kerülnek, első, másik, negyedik osztályig egyre kisebbek lesznek a betűk, egyre jobb a kézírásuk, a finomotorikus mozgásuk is fejlődik, és a végére elérik azt a normális betű nagyságot. Az egyik, egy másik tanosom minden karácsonyra, meg tanév végére készített nekem saját kezűleg ilyen üdvözlőkártyát, és tökéletesen lehet látni, hogyan sorban vannak ezek, megőriztem a betű nagyságnak a csökkenését, mert egyre ügyesebben írt. És még egy élmény, ha már ígértem élményeket, a betű nagyságra nézve, annak idején a gimnáziumban, amikor a Rózsai Tivadar bácsi féle teológiai előkészítőre jártunk, az nagyjából úgy nézett ki, hogy bejött Tivadar bácsi, leült, mi is leültünk, ő elkezdett beszélni, meg írtuk elétől a végéig a két oroszlán át, amit ő mondott. És két társamra figyeltem fel, az egyikük olyan lendületesen írta a Tivadar bácsi által diktáltakat, olyan hatalmas a betűkkel, hogy két sort foglalt el a füzetben ugye az ő betűnagysága, és úgy szinte lihegve írta, hogy mozgott az asztal, meg hallottuk, hogy ott dolgozik, és így jegyzetelt két órán át. Szemem előtt a most is még, ahogy látom, hogy hogy nézett ki az ő füzete. Egy másik társunk, mind a ketten lelkipásztorok, mind a mai napig, olyan apró betűkkel írt, hogy egy sorba három sort is be tudott ő írni, meg se lehetett, tehát nem lehetett hallani, hogy ő dolgozik, csak ott volt, és írt szépen, mind a kettejüknek a habitusáról, a jelleméről elárult sok mindent, maga az a mód, módszer, ahogyan és amint írták a hallottakat. És így jutunk el oda, amikor meg kell arról, vagy arról is beszélnünk kell, hogy bizony az írásunkért szoktunk kapni dicséretet is, és szoktunk kapni olykor rossz osztályzatot is, mondjuk így. Én is emlékszem, hogy másodikban mindenből ötösen volt egész alsó tagozatban, de írásban a külalka sajnos csak négyes volt másodikban, máig tartó sebet ütött rajtam ez az akkori osztályzat. A dicséret az mindig jól esik, a korholás vagy a megszégyenítés az viszont általában nem szokott jól esni, és Pál apostol itt vállalja azt, hogy az ő írása az megmosolyogtathatja, kézírása, a betűformái, a nagysága megmosolyogtathatja azokat, akik olvassák az ő bizonyságtételét, és mégsem szégyellik. És mivel András a pillanat eszembe jutott, még egy emlékem, hadd mondjam azt is, hogy a megszégyenítésnek a ugye a magas iskolája volt a lenti laktanya, ahol sok mindenben volt részünk. Én zászlóírnok voltam, és egyszer azt a parancsot kaptam reggel a főnökömtől, hogy ő átmegy most értekezletre az iskolából továbbképző épületbe ott a bejárat felé, és készítsem el azt a tervet, amit neki ott majd prezentálnia kell, és vigyem át utána, adjam oda, hogy dolgozhassam vele. Hát neki ültünk ott ketten az írnoktársammal, ugye tustintával, téhegyel, csűrtollal, dipával szépen beborítva a tervet, amit el kellett készíteni, körbe is kellett keretezni, nem lehetett csak úgy pucéron odavinni neki. Elkészültünk, és akkor fogtam a honomat, átvittem neki, benyitottam, ott ült, odaadtam neki, ki se nyitotta, meglátta, hogy a hátoldalán, a keretnek ott a sarkán a tustinta elmaszatolódott, megfogta a kettétét az egészet, visszaadta, hogy csináljam meg újra. Ilyen megszégyenítésig is el lehet jutni, hogyha az ember nem figyel a külalakra. És mindezt ismétlem azért mondtam, mert Pál apostol nem rejtegeti, nem palástolja, sőt, éppen felhívja a figyelmet arra, hogy nézzétek meg, most már csak így tudok írni, hogy a szeme miatt-e, hogy a keze miatt-e, hogy nem volt már olyan mozgás, hogy az életkora-e, sok minden miatt, de a lényeg az, hogy csak így tudok írni. De, és ez a lényeg, olyan fontos, amit el akartam nektek mondani, amit meg akarok nektek írni, hogy ezt se bánom, mert vállaltam ezt a fáradozást is, vállaltam ezt a külalakot is, csak hogy nektek megírhassam azt, amit ebben a levélben összefoglaltam. Nagyon sok lényeges, nélkülözhetetlen mondani valót tár elénk a Galatákhoz írt levél, az előbb már említettük ezt a keresztrefeszítéses dolgot. Hogyha a betűképhez, az írásképhez hozzáteszük, hogy az megmosolyogtatható, de utána olvassuk azt, hogy ez az ember hogyan tesz vallomást arról, hogy mit is jelent neki az Úr Jézus Krisztus keresztje, akkor azt hiszem, hogy szabad mosolyogni, de ez a mosolygás is azt erősítse bennünk, mint reméljük a Galatákban is erősítette, hogy Pál apostol bizonságtételére éppen azért, mert hozzátesz, hogy ilyen ákombákomokkal, de saját kezűleg írok nektek, ezért érdemes odafigyelni, és megfogadni azt, amit ő ír. És miután befejeztük az emlékeinkben a kalandozást, hogy milyen írásképeink voltak nekünk, meg esetleg őrizzük a már eltávozottak kézírását, mint én is őrzöm édesapámnak néhány prédikációját, amit kézzel írt le, megjegyzem, elég olvashatatlan, de mégis őrzöm, mert ugye életemnek egy olyan darabját jelenti, ami visszarepít engem azokba az évekbe, amikor gyakran úgy aludtam el egyébként a téglási parokján, hogy az ő írógép kopogását hallgattam, mert írógéppel is írta a prédikációkat, és a többségét mégis egyébként kézírással. Tehát miután befejeztük ezt a kalandozást, gondoljunk arra, hogy vajon mi tudjuk-e így átadni magunkat a környezetünkben élőknek, mint ahogy erre Pál apostol példát adott. Vajon le tudunk-e tenni arról, hogy minket mindig csak megdicsérjenek, hogy mi mindig csak ötöst kapjunk a külalakra, és már nem csak az írásról van szó, hanem egész önmagunkról. Le tudunk-e tenni erről annak érdekében, hogy a tartalmat azt hitelesíthessük, és aláhúzhassuk, és hangsúlyozhassuk, és úgy mondhassuk el másoknak. Vagy azt mondjuk, hogy nem, a tartalom helyett a külalak a fontosabb, azért dicsérek meg mindig, arra lehessek büszke, azt mutathassam magamról, és ennek érdekében még a tartalmat is korlátozzuk, nem merjük elmondani, visszatartjuk, mert a külsőre többet adunk. Ez az ige, szerintem Pál apostolnak ez a beszúrt mondata arra bátorít mindannyiunkat, hogy ne féljünk attól, hogy rólunk a többiek többet is megtudjanak. Személyes tulajdonságokat, személyes ellenvonásokat is, mint amit egyébként olyan kényelmes volna elviselni, annak érdekében, hogy a Jézusról szóló bizonságtételt mi is elmondhassuk őnekik. Azt remélem, hogy mindannyian, ha elgondolkozunk ezen, és ennek a most olvasott részletek a középpontjára gondolunk, hogy keresztre van feszítve a világ az én számomra és én a világ számára, akkor meg fogjuk látni, és gyakorolni is, megélni is tudjuk, hogy nem a külsővel kell elsősorban törődni, hanem azzal, hogy a tartalmat átadjuk, és minden más személyes tulajdonság jellemvonás erősíthesse ezt a bizonságtételt. És befejezésül megint csak egy hittanos élményet hadd mondjam el, ami egészen friss. A múlt héten a szerdai órákon átvittem a gyerekeket a templomba, meg szoktuk nézni, felmehetnek mindenhova, még a szószékről is beszélhetnek hozzánk, üzenetet adhatnak át. És amikor visszajöttem az első-másodikosok csoportját, akkor a harmadikosok ott kitódultak a folyosor, és mondtam, hogy menjünk át, öltözetek, titeket is átviszlek, és jön az egyik kislány, jaj, de hát menj be a terembe, állás, és nézd meg, hogy mi van a táblán. Hát ők húzták a cipőjüket, én bementem a terembe, mi volt a táblán, fel volt írva szépen, hogy mi a házi feladat. Hát mondom, nem tudom, ez miért szól nekem, erre beszól nekem a kérdés, hogy csúd be a két táblát, hogyha kinyitható. Behajtottam, és ott volt rajta ilyen fél táblányi betűkkel, hogy Ábel bácsi, szeretünk, a másik oldalon pedig egy nagy szív, egy egész táblát betöltő szív volt, rózsaszínnel volt rajzolva, valószínűleg valamelyik kislány írtam. Itt, ebben az esetben szerintem teljesen jól összeért a külalak is, meg a tartalom is. Adja Isten, hogy a mi életünkben is mindig, minél többször így lehessen. Amen. Könyörgjünk most imádságban. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy olyan csodálatosakká alkottál, teremtettél bennünket, hogy gyönyörködhetsz mi bennünk. Nagy dolog ez, hiszen mi sokszor inkább megszóljuk egymást, a másikat, a külsejét, amit látunk rajta vagy belőle, és bizony önmagunkat is nem egyszer, hogy szégyeljük, arra gondolunk, hogy vajon mások mit gondolhatnak rólunk. Köszönjük, hogy arra biztatsz, szabad nekünk is gyönyörködnünk egymásban és önmagunkban, úgy, ahogyan te is gyönyörködsz bennünk. És szabad túltennünk magunkat minden félénkségen, szégyenérzeten, amikor arról van szó, hogy azt a szeretetet, amelyet tőled kapunk, azt az áldozatot, amelyet Krisztus vállalt értünk, azt átélve továbbadhassuk, elmondhassuk, amikor alkalmunk van rá másoknak is. Kérünk, bocsáss meg, hogy az elszemélytelenedésnek a hullámaiban sokszor mi is úgy elmerülünk, hogy távolságot tartva, hogy rövidre fogva, hogy lehetőleg semleges formába öltöztetve közöljük azt, amit szeretnénk másokkal. Ments meg bennünket ebből, hozzá visszorunk, kérünk ebből, és tedd meg azt a csodát, hogy mi ne sajnáljuk önmagunkat is adni másoknak a te nevedben, a te ügyedben. Hiszük, hogy az ilyen bizonyságtételt úgy, mint régen, ma is megáldod és meggazdagítod mindazokban, akikhez elér a bizonyságtételünk. És arra kérünk munkatársi közösségünkben is, segíts nekünk egymást úgy elhordoznunk, hogy kíváncsiak lehessünk egymásra, hogy megérthessük kinek-kinek a sajátos, személyes, egyéni vonásait, tulajdonságait, élethelyzetét is, és hogy mindezzel jól élhessünk, ne visszaéljünk, hanem mindez építhessen bennünket, és erősíthessen munkánknak, és a munkánkon keresztül bizonyságtételünknek a hitelességét. Hiszük, hogy mindezt megadod nekünk, Urunk. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.